Dr. Karlinszky Balázs előadását hallhatják Bódi Mária Magdolnáról, amely a Bódi Mária Magdolna Öröksége konferencián hangzott el.
A rétegpasztoráció fogalma ma a katolikus egyház lelkipásztori stratégiái közül arra a tevékenységre vonatkozik, amelyek valamilyen pasztorális szempontból, foglalkozás, életkor, szociológiai háttér, származás vagy nyelv, a hívek egy viszonylag jól körülhatárolt csoportját, rétegét alkotják. A két világháború közötti katolikus reneszánsz időszakának vonatkozásában is megjelentek, ugyanakkor hasonló kihívások a Veszprémi Egyház megyében, amelyeket Rotnándor püspök felismert, és azokra válaszokat adott. Az 1923-as egyházmegyei zsinaton mondott második főpásztori beszédében hangzott el a következő. A pasztorációnak régi patriarchális ideje lejárt. Nem elég már misézni, keresztelni, esketni, s ha valaki hív, meggyóntatni. Ismerni kell a híveket. A családi látogatások elengedhetetlenek a mai lelkipásztori munkában. Egyénenként kell meghódítani, és magunkhoz kell kötni a híveket. A korabeli rétegpasztoráció fogalmába ez alapján a következők sorolhatók. 1. A hívek társadalmi státusza... Nem biztos, hogy sikerül használnom. De. A hívek társadalmi státusza szerint a balatoni vagy fürdőtelepi és a munkáspasztoráció. 2. Átmenetet képezve a társadalmi háttér és a lakóhely földrajzi elhelyezkedése alapján a pusztai cselédség és filiális községek lakosainak lelkipásztori gondozása, valamint 3. Életkor alapján a gyermek és ifjúság pasztoráció. E területek pasztorális ellátására többféle módszer létezett, de mindegyik területnek megvolt a maga sajátosan jellemző vetülete is. Lássuk ezeket sorban. Rott püspökkel kapcsolatban már-már állandósult jelzőnek tekinthető a Balaton püspöke kifejezés. A magyar tengerfürdő kultúrájának fejlődése reformkori előzmények után az 1920-as évektől nyert új lendületet. A megváltozott lehetőségek, az egykori adriai és kárpátokbeli üdülőhelyek új országhatárokon kívülre történő kerülése miatt kibontakozó kormányzati elképzelés a keresztény, keresztjén, úri középosztály és a felső 10 000 üdülőhelyévé kívánta tenni a Balatont, mint nemzeti kultuszhelyet. A keresztény értékrendű városi és fővárosi tisztviselő réteg nyaralása során is gyakorolni kívánta vallását, amely nem puszta külsőség, hanem magatartásforma és identitás formáló erő volt egyszerre. Az önerőből szerveződő, sokszor nem is a helyi lakosok, hanem az ide ránduló városi középosztály vezette helyi fürdőegyesületek lettek a csírái a későbbi egyházközségeknek és más egyházi jellegű testületeknek, egyesületeknek. Ezen alulról építkező kezdeményezés találkozott Rotnándor elképzeléseivel, aki szívén viselte a balatoni pasztoráció kérdését. A püspök 1929-es körlevelében, ahogy rektor úr előbb említette, hirdette meg a tó környéke intenzívebb lelkipásztori gondozásának programját. A munka érdemi része a tó két partjára kinevezett egy-egy püspöki biztosra hárult. Feladatuk kiterjedt többek között arra, hogy az évi felhívásra jelentkező Balatonnál nyaraló papokat időben és térben beosszák a tóparti települések között, a híveket a miserend különböző helyszíneken történő kifüggesztésével egyértelműen tájékoztassák a Szent Mise látogatási lehetőségekről, valamint beszámoljanak az egyházközség életről, a hívek szentségekhez járulásának, gyónásának számszerűsített mértékéről és a befolyó persejpénzről nem utolsó sorban. Rotnándor püspöksége idején összesen 10 plébániát és 2 lelkészséget, Balatonakali, Balatonalmádi, Boglár, Főkajár, Füred, Györök, Keresztúr, Lelle, Szemes, Fonyót, Fűzfőgyártelep és Hévíz állított fel a Balaton körül a nyáron intenzívebbé váló hitélet felkarolására, illetve 27 településen, ezektől most megkímélem önöket, épült új templom, vagy bővítették a már álló, szűkösnek bizonyuló régieket. Az új üdülőtelepeken a nyári kápolnák szövetének sűrűbbre vonásával sikerült a hívek üdülés alatti pasztorációját megoldani. Bódi Mária Magdolna élete e földrajzi térben a megújuló balatoni pasztoráció keretei között zajlott. Gyermekként a 18. századi templomok Badacsony, Tördemic, Balatonszepezd, Kővágóörs, Köveskár és Szigriget gyakoroltak hatást formálódó vallásosságára, míg serdülő és ifjúkorában Magdi a két modern fűzfői templom, egyikük a romos középkori egyház közvetlen szomszédságában, továbbá a litéri iskolakápolna, illetve a boglári új Jankovics telepi templomban tapasztalta meg hitélete elmélyülését. Az 1919-es kommün egyházellenes intézkedései figyelmeztetésként hatottak az egyházra is. Az első kommunista rezsim a munkásokra és a vagyoni helyzetükkel elégedetlen uradalmi cselédségre támaszkodott. A katolikus egyháza munkásság intenzív pasztorálásával kívánta megelőzni az események megismétlődését, amely az elméleti hátteret 13. Leo Rerum Novarum, majd 1931-ben 11. Pius pápa Quadragesimo anno kezdetű enciklikái jelentették. A magántulajdon tiszteletén alapuló, de az igazságosabb társadalmi rendet célul tűző pápai megnyilatkozások gyakorlati megvalósítása több úton haladt az egyházmegyében. A sokszor a munkások átköltöztetésével járó, az új országhatárokon belülre telepített vagy újonnan létrehozott ipartelepeken különösen fontosnak számított a hagyományos kötődéseiket elvesztett, alkalmazottak plébánossal vagy lelkésszel történő ellátása. Mivel a Veszprémi püspökség területén sem nagyvárosok, sem jelentősebb ipari körzetek nem voltak, így nem az egyházigazgatás helyi kiszélesítése jelentette az elsődleges megoldást. Történtek azért lépések ebben az irányban is, a püspök plébániát szervezett Ajkán, illetve a szomszédos Úrkúton, valamint telkészséget alapított Csingervölgyben. Az újonnan létrehozott Veszprém várpalotai vegyipari körzetben a Magdi életéhez közvetlenül kapcsolódó fűszőgyártelepi lelkészség és a pétfürdői kurácia, mindkettő plébánia lett később a 40-es években, jelzik az ipari munkásságról való hatékonyabb lelkipásztori gondoskodás igényét. Hatásosabb eszköz látott a püspök az ipari körzetek hitéletének elmélyítésében. Összhangban a Szentatya majd a püspöki kar előző évi rendelkezésével először 1921-ben hirdetett a főpásztor Szent József ünnepe kapcsán triduumot. A megváltó nevelőapjáról való megemlékezés kapcsán kiemelte, hogy nem csak a család, mint az egyház alapközösségének pártfogóját tisztelhetjük benne, hanem a munkásosztály számára is példát mutathat az egyszerű munka megbecsülésével és ezáltal az egyes rétegek önmérsékletre intésével a társadalmi béke is fenntartható. A triduumot a későbbiekben több esztendőben is megtartották, és bár különböző hangsúlyjal, de a munkásság irányába történő odafigyelés valamennyi körlevélbeli felhívásban megjelent. Itt szükséges megemlíteni a városi plébánia szervezések kérdését is. Az egyházmegye urbanizálódó és nem egy esetben menekülteket is befogadó városias településein több helyen indult meg a szerveződés, amelyek azonban jellemzően már Rotnándor püspöksége után az 1940-es években értek célt. Veszprémben a Szent László és Szent Margit plébániák szervezése, Kanizsán a Jézus szíve, Pápán a Szent Anna, Kaposváron pedig a Szent Kereszt plébánia alapítása ért révbe a 30-as évekbeli kezdetek után. Az ipartelepeknél már említett ajkai plébániák is tekinthetők városiaknak, lévén az itt létrejövő település konglomerátum lakossága már a 40-es évek elejére meghaladta a 10 000-et. A rétegpasztoráció másik terepe a puszták lakóinak lelkipásztori ellátása volt. Rotnándor püspökségének kezdetén egy 1922. évi körlevélben már felhívta papsága figyelmét a pusztai cselédségre, szavaival élve, az egyházmegye másodrendű, elhanyagolt mostoha híveire, akik sokszor nagy távolságra laknak nemhogy a plébániától, de a legközelebbi templomtól, misét nem hallgatnak, nem járulnak a szentségekhez, és papjukat jó esetben csak a halálos ágyukon látják. Nagybőti szózatában a püspök felszólította papjait, hogy a nagyobb pusztákat, ahol legalább 30-an laknak, a húsvéti időszakban egyszer mindenképpen keressék fel, tartsanak a híveknek prédikációt, gyóntassanak, és misét mondva áldoztassák meg őket. A feladat végrehajtása érdekében lépjenek kapcsolatba előzetesen a földes urassággal, vagy bérlőkkel, intézőkkel, és a gördülékeny vizitáció érdekében még az utazás előtt fejtsék nekik ki a hívek meglátogatásának társadalmi fontossága melletti érveket. Magdi Köves Kári máma pusztai, majd Alsódaka pusztai lakosként közvetlenül is megtapasztalta a kápolnától és paptól távoli életet. Azonban ez nem tántorította előtt. Biciklivel, szekéren vagy gyalogosan, évszaktól és időjárástól függetlenül mindig szerét ejtette annak, hogy kapcsolatba lépjen Jézus Krisztussal és a közeli templomos község plébánosával. A megszokott plébániai életet a missziók voltak hivatottak változatosabbá tenni. A hívek vallásosságát felméleszteni és elmélyíteni. Kicsit le vagyok maradva a vetítéssel. Az 1917-es kánonjogi törvények előírásai szerint 10 évente minden plébánián missziót kellett tartani. Az 1917-es kánonjogi törvények előírása, a fentebb vázolt pusztákon végzett lelkipásztori munka is tekinthető a misszió egyik fajtájának, de azok legteljesebb formájának a jellemzően a ferences és jezsuita páterek, vagy más szerzetesen atyák vezette többnapos lelki gyakorlatok számítottak. A püspök már 1920-ban felhívta papsága figyelmét a missziók tartásának fontosságára, és azt követően többször adott hangot ez irányú buzdításának. Rott rámutatott arra is, hogy ahol egy misszió nem hozott eredményt, a második, harmadik már beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A plébánosokat felhívta etéren is az állatatos kitartó munkára, a töretlen munkakedvre. Bódi Mária Magdolna mámai lakosként dokumentálhatóan először 1937-ben Fűzfön vett részt népmisszión. A Magyarász Ferenc ciszterci szerzetes által tartott misszión életgyónást végzett, s ekkor lemondott életrajzi írója Temesi József atya megfogalmazása szerint a púderos dobozról, és minden könnyebb fajsúlyú, ma legtűrnek tekinthető olvasmányról. A következő esztendőben 1938-ban az akkor megrendezett budapesti eukarisztikus világkongresszussal való készület jegyében Lovas László lazarista atya egyhetes lelki gyakorlatán vett részt, ugyancsak Fűzfőn, vállalva a napi 6 kilométeres gyaloglást lakhelye és a plébánia között. Mind a pusztai cselédség, mind a városi munkásság kapcsán érdemes megemlíteni a vasárnapok és a Szent Mise látogatás érdekében kifejtett főpásztori erőfeszítéseket. Míg a 20-as évek elején még kifejezetten buzdítani kellett erre a híveket, azon belül is főleg a fiatalokat és a munkaképes korú férfiakat, addig a 30-as években már olyan panaszok érkeztek a hívektől, hogy a cselédeket, munkásokat elidegenítik, elvonják a templom látogatáskor, tudnék munkáltatóik. A puszták pasztorálása kapcsán Rott egyik papsághoz intézett évelei buzdításában kiemelte, hogy különösen Somogy megyében lesz ez nehéz, de nemes feladat. A plébánia szervezés harmadik földrajzi terepe tehát a Balaton környék és az urbánus ipari körzetek mellett Somogy vármegye volt. A megye hagyományosan protestáns katolikus vegyes lakosságú volt, és az itteni települések is a földrajzi adottságok miatt szélesebb határokkal rendelkeztek, mint az egyházmegye zalai vagy veszprémi területei, így a puszták is jellemzőbbek voltak a vidékre. Rott Nándor püspöksége idején 7 plébánia, illetve egy lelkészség alakult meg Somogyban. A plébánia alapítások kapcsán itt fokozottabban érvényesek a városi plébánia alapításra tett megállapítások, vagyis az, hogy rossz kezdeményezéseit udódai átvették, és saját munkáik révén kerekítették azt ki. Egyedül Mindszenti József alig másfél éves eszmény püspöksége alatt 19 somogyi plébániát alapíthatott meg a meglévő alapokon. A korabeli rétegpasztoráció harmadik egyházmegyei terepe a gyermekek és az ifjúság lelki gondozása volt. A kommun bukása utáni első 1919. augusztusában kiadott főpásztori körlevélben is megfogalmazódott már a hitoktatás újjászervezésének szükségessége. Majd a következő, a püspökkel által megfogalmazott programadó körlevél kifejezetten a gyermekek vallásos oktatása, nevelése mellett szólt. A téma nagysága miatt külön előadást tárgya lehetne a katolikus iskolák sorsa a két világháború között, így az iskolák szerepének hangsúlyozása mellett most a gyermek és az ifjúság pasztoráció egy másik vetületére hívom fel csupán a figyelmet. Ezek pedig a hívek aktív részvételével működő vallásos egyesületek, melyek a kora gyermekkortól kezdődően, az iskolás koron át egészen a fiatal felnőttkorig, illetve az oltár egyesületek és később az akciókatolika megszervezésével a felnőttkorig meghatározhatták a hívek valláserkölcsi életét. Megemlítendők itt a szívgárdák, az Jézus gyermeksége művek, a Levente egyesületek, a Mária kongregáció, krédó egyesületek, az ekkor szerveződő legény és leány egyesületek, oltár egyesületek, de ebbe a fogalomkörbe tartoznak a nagyobb községekben és városokban életre hívott katolikus óvodák is. Érdekes szeletét jelentik a rétegpasztorációnak, a plébániák mellett ekkor létrehozott kultúrházak, melyek az iskolán kívüli népművelés szinterei voltak, különösen a téli mezőgazdasági munkáktól kevésbé szorított időszakban. Bódi Mária Magdolna vezette a Vilonyai, majd a Litéri szívgárdát, illetve közreműködött a Fűzfői Mária kongregáció munkájában. Felkészültsége, hozzáértése alapján tanítónőnek nézték a hívek, akik meglepődtek, amikor Temesi József atya ezt megcáfolta. Azután, hogy 1942-ben Dakapusztára költöztek, Magdi visszajárt a vilonyai szívgárdistáihoz, akiknek 1943-ban hivatalosan is vezetőjük lett. Az esztendő karácsonyán színdarabot adtak elő tanítványai. 1944-ben Litérre költözve is a gyermekek körében tevékenykedett. Játszott, fogocskázott velük, a szentírásból olvasott nekik, az önként vállalt erénygyakorlásra buzdította őket, illetve apró lépésekkel rávette őket a gyakori szentáldozásra, és így nem egyszer a gyermekek családjait is visszavezette a templomba. Tanítványai rajongtak érte. Temetésénél Orosz István atya mellett 2 szívgárdista kisfiú minisztrált. Az ifjúság pasztoráció mellett a korábban már említett munkás pasztorációhoz is kapcsolódik a Fűzfői Nitrokémia üzemben a munkáslányok körében kifejtett apostoli munkálkodása. 1944. augusztusában a Katolikus Dolgozó Lányok Országos Szövetsége szervezésében tanulmányi héten vett részt a Somogyi Jankovics telepen, és az itt töltött napok fokozták apostoli lelkesedését. Tudatosult benne hivatása, ő dolgozó lány, neki a munkásokat kell Krisztushoz visszavezetnie. Előbb az önkéntes munkaszolgálatos lányok körében dolgozott, majd a tábor feloszlatása után a Litéri Dolgozó Lányok Egyesületét szervezte meg, egyesével járva végig a lányos házakat. Az egyesületi munka keretei között 1944 őszén járunk, közvetlenül a front megérkezése előtt, bensőséges találkozókat tartottak, ahol Istenről, Jézus Krisztusról, illetve az erényes női magatartásról, öltözkedésről folyt a beszélgetés. Megszervezték a szociálisan rászorulók, öregek, kisgyermekes anyák látogatását, otthonaik takarítását, illetve kelengyét és segélycsomagokat állítottak össze részükre, gyermekfelügyeletet vállaltak a gyárban dolgozó asszonyok részére. Összességében elmondható, hogy a katolikus reneszánsz két világháború közötti időszakában a Veszprémi Egyházmegyében is kísérletet tett az egyházmegyei központ arra, hogy a híreket a városi plébániáktól a pusztákig megszólítsa, és érdemben becsatornázza az egyházmegyei életbe. Bódi Mária Magdolna életére gyermekkorától személyiségformáló hatása voltak a rottpüspök által bevezetett pasztorális újítások, és ő maga is aktív szerepet játszott a rábízottak, vagy önkéntes munkája révén apostoli tevékenységéből részesülők hitéleti nevelésében, gondozásában. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Az elmúlt percekben dr. Karlinszky Balázs előadását hallották Bódi Mária Magdolnáról, amely a Bódi Mária Magdolna Öröksége konferencián hangzott el. A konferencia anyaga hétfő reggel 8:30-tól folytatódik.